De helyes. Nézzük csak meg.
Poirot Lénhez fordult. Ön közülünk a legmagasabb, monsieur, mondta. Bátorkodhatnánk megkérni arra, szíveskedjék utána nézni, van-e valami azon a polcon.
Lén felágaskodott, de még így sem ért el a polc hátsó részéig.
Ekkor észrevett egy repedést a sziklában, nekivetette a lábát, és így félkézzel felhúzóckodott.
Ejha, mondta, hiszen itt egy doboz van.
Egy-két perc múlva már a napfényben álltak, és a lelkész zsákmányát vizsgálgatták.
Vigyázzunk, mondta Weston.
Ne tapogassuk a kelleténél többet. Gondoljunk az új lenyomatokra.
Sötét zöld bádok doboz volt, rajta ez a szó. Szendvics.
Biztos valami kiránduló társaság hagyta itt, mondta Philips őrmester.
Zsebkendővel felemelte a doboz fedelét. Bent kisebb, ugyancsak bádok tartályok voltak, ezekre az volt írva, só, bors, mustár. Két nagyobb, szögletes doboz nyilvánvalóan szendvicsek tárolására készült. Philips őrmester felemelte a sótartó fedelét. A doboz szinte a szegélyéig tele volt. Erre a másik fedelet emelte fel, és közben megjegyezte.
Ha, a bors tartóban is só van!
A rendőrőrmester a nagyobb szögletes dobozok egyikét nyitotta ki, ez is ugyanolyan fehér, kristályos port tartalmazott.
Philips őrmester nagyon óvatosan a porba mártotta egyik ujjának a hegyét, aztán a nyelvéhez érintette.
Arc kifejezése megváltozott.
Megszólalt, és a hangja izgatottan csengett.
Ez nem só, uram. De még mennyire, hogy nem?
Keserű íze van.
Azt hiszem valami kábítószer. A harmadik szempont, mondta Weston ezredes, és nagyot nyögött.
Ismét a szállodában voltak.
Ha netán, folytatta a rendőrfelügyelő, egy kábítószer csempész banda is benne van az ügyben, akkor számos újabb lehetőség nyílik előttünk. Először is az, hogy a halott asszony maga is tagja volt a bandának. Ez nem valószínűtlen, ugye?
Lehetséges, mondta Hercule Poirot óvatosan.
Esetleg maga is a kábítószer rabja lehetett?
Poirot megrázta a fejét.
Ebben kételkedem. Erős idegei voltak és pompás egészsége. Testén sehol sem mutatkoztak a fecskendő szúrásának a nyomai, ami persze semmit sem bizonyít, igen sokan szippantják a porokat.
Nem hiszem, hogy kábítószerrel élt. Ebben az esetben, mondta Weston, talán csak véletlenül került kapcsolatba ezzel az üggyel, és azok hallgattatták el, akik ennek a boltnak a vezetői. Hamarosan tudni fogjuk, milyen anyagról van szó. Küldettem belőle Nisnek. Ha valami kábítószeres banda nyomára akadtunk, hát ezek nem olyan emberek, akik bármi csekélységen fellakadnak.
Elhallgatott, mert az ajtó kitárult. Mr. Horace Blatt lépett fürgén a szobába. Úgy látszott, Mr. Blattnek melege van. A verejtéket törölgette homlokáról. Kedélyes, öblös hangja csak úgy harsonázott, és megtöltötte a kis szobát.
Ebben a percben értem vissza, és most hallom a hírt. Maga a rendőrfőnök? Mondták nekem, hogy itt van. Nevem Blatt, Horace Blatt. Állhatok valamiben a rendelkezésükre? Nem hinném, már kora reggel óta a vizet járom a csónakommal. Elmulasztottam ezt a ragyogó lehetőséget. Végre egy nap, amikor valami történik ezen az Isten háta mögötti helyen, és akkor nem vagyok itt. Ilyen az élet, na, nem? Hello, Poirot! Észesen vettem az előbb. Szóval maga nyomoz az ügyben? Na, persze, gondolhattam volna. Sherlock Holmes a helyi rendőrség ellen? Borzasztóan fogom élvezni, ha majd itt látom vizslatni.
Mr. Blatt végre megfeneklett egy székben, cigarettatárcát húzott elő, kínálóan tartotta Weston ezredes felé, aki tagadóan rázta meg a fejét.
Megrögzött pipás vagyok, mondta futó mosollyal. Egy a véleményünk, én ugyan cigarettázom is, de a pipát mindennél többre tartom.
Akkor csak ne zavartassa magát, ember, mondta Weston ezredes váratlan szívélyességgel. Most Blatt rázta a fejét.
Pillanatilag nincs nálam a pipám, na de... Okosítsa már meg, mik történtek itt? Eddig csak annyit hallottam, hogy Mrs. Marshallt holta, meggyilkolva találták valamelyik partszegélyem. A Pixie öbölben, mondta Weston ezredes, és közben figyelte Blattet.
De Mr. Blatt csak ennyit kérdezett izgatottan.
És megfojtották? Igen, Mr. Blatt. Csúnya ügy, nagyon csúnya. De el ne felejtsék, valósággal kihívta a sorsot. Rafinált nőcske volt, nem, Monsieur Poirot? Van valami elképzelésük arról, hogy ki a tettes, vagy ezt nem illik kérdeznem?
Weston ezredet csak annyit mondott halvány mosolyjal.
Hát, tudja, rendszerint mi szoktunk kérdéseket feltenni.
Mr. Blatt bocsánat kérően intett a cigarettájával.
Elnézést kérek, hibáztam, csak tessék folytatni. Szóval ma reggel vitorlázni indult. Hány órakor? Innen 3:45-kor indultam el.
Volt valaki önnel?
Egy teremtett lélek sem. Egyedül voltam.
És hová ment?
A part mentén haladtam Plymouth felé. Magammal vittem az ebédemet. A szél nem igen mozdult, így aztán nem jutottam messzire.
Weston még kérdezett egyet-mást, aztán az iránt érdeklődött.
És mit tud Marsalékról? Esetleg olyasmit, amivel segítségünkre lehetne. Én már megmondtam, mi a véleményem. Szerelemből elkövetett bűn. De egyet elárulhatok maguknak. Nekem semmi közöm hozzá. Én rám nem hatott a bájos Arléna. Nem az én esetem. Megvolt neki a maga kékszemű fiúcskája. És ha engem kérdeznek, Marshall nagyon jól tudta, mi folyik itt.
Van erre bizonyítéka is?
Láttam, hogy egyszer-kétszer milyen pillantást vetett a fiatal Redfernre. Sötét alak ez a Marshall. Olyan szelíd és jámbor a képe, mintha félig mindig aludna. De a Cityben nem ez a híre. Hallottam egy-két dolgot felőle. Egyszer tetlegesség miatt majdnem bajba került. Igaz, hogy az illető, akinek nekiment, nagyon piszkos szerepet játszott. Marshall megbízott benne, a pasas meg hidegvérűen átejtette. Úgy tudom, írtó piszkos ügy volt. Marshall nekiment, és kis híján megölte. Az alak nem emelt vádat, nagyon félt attól, ami még kiderülhetett volna. Ítéljék meg maguk, mennyit ér az információm.
E szerint lehetségesnek tartja, kérdezte Poirot, hogy Marshall kapitány folytotta meg a feleségét?
Azt nem. Nem is mondtam ilyet. Csak éppen közölni akarta magukkal, hogy olyan ember, aki alkalomattán álmokfutóvá válik.
Mr. Blatt, mondta Poirot, okunk van feltételezni, hogy Mrs. Marshall ma reggel azért ment a Pixie-öbölbe, hogy valakivel találkozzék. Van valami fogalma arról, ki lehetett ez a valaki? Mr. Blatt kacsintott.
Ezen nincs mit találgatni. Tiszta sor! Redfern!
Csak hogy nem Redfern volt. Ettől Mr. Blatt meghökkent. Habozva mondta.
Akkor nem tudom. El sem tudom képzelni.
Aztán visszanyerte szokásos biztonságát, és így folytatta.
Amint az előbb mondottam, nem én voltam. Nincs ilyen szerencsém. Lássuk csak, Gardner nem lehetett, azt a felesége túlságosan szemmel tartja. Az a vén szamár, Barry, fenét. A lelki pásztor is alig, ha, bár mondhatom, láttam a nagy tiszteletű urat egy párszor, amit a nőt figyelte. Csupa szent borzongás. Azért a nővonalai nem rosszak, mi? Csupa képmutatás a legtöbb pap. Olvasták azt az esetet a múlt hónapban? A pap és a sekrestés leánya. Az ilyesmi egy kicsit kinyitja az emberek szemét.
Mr. Blatt kuncogott.
Semmi olyan nem jut az eszébe, amivel segítségünkre lehetne?
Kérdezte Weston ezredes sűvösen. Mr. Blatt megrázta a fejét.
Ne, semmi.
Aztán hozzátette.
Ebből gondolom nagy zűr lesz, a sajtó zabálni fogja. Ezentúl nem lesznek úgy oda itt a Jolly Rogerben, hogy milyen előkelően exkluzívok. Jolly Roger, még hogy Vidám Roger a neve, a fene megette az ilyen vidámságot.
Ön talán nem jól szórakozott itt? Kérdezte Poirot. Mr. Blatt vörös arca valamivel még vörösebbé vált.
Hát nem! Nagyszerű a vitorlázás, a táj, a kiszolgálás, a koszt, de az ember nem érzi magát egyenrangúnak ezen a helyen, tudja. Mert én azt mondom, az én pénzem is ér annyit, mint a másé. Azért vagyunk itt mind, hogy szórakozzunk. Akkor miért nem ülünk össze, és miért nem szórakozunk? De nem, csupa klik az egész társaság, meg magányos alakok itt is, ott is. Ha köszönök nekik egy fagyos jó reggelt, vagy jó estét, a válasz. És még két szó a kellemes időről. Semmi életöröm. Csupa kitömött szalmabáb.
Mr. Blatt szünetet tartott. Most már céklavörös volt az arca. Még egyszer megtörölte homlokát, és bocsánatkérően mondta.
Ne törődjenek velem, nagyon belehetszeltem magam.
Mi a véleményünk Mr. Blattről? Mormolta Poirot.
Mi a maga véleménye róla? Mosolygott Weston ezredes. Maga jobban ismeri őt, mint én.
Sok olyan angol kifejezés van, mondta Poirot elnézően, amely mind az ilyenfajta alakokat nevezi néven. Csiszolatlan gyémánt, self-made man, a felkapaszkodott, aszerint, hogy milyen szempontból vizsgáljuk, az ilyen ember lehet szánalomra méltó, nevetséges, pöffeszkedő. Ez pusztán vélemény kérdése, azonban én azt hiszem, hogy Blatt még valami más is.
Mi?
Hercule Poirot a mennyezetre emelte tekintetét, és azt mormogta.
Ideges.
Az időmérésekkel elkészültem, jelentette Colgate felügyelő. A szállodából a Pixie-öböl létrájáig 3 perc az út. Ebben az esetben addig gyalogolunk, amíg a szálloda látótávolából ki nem kerülünk, aztán pedig rohanunk, mint akit az ördög kerget.
Weston felvonta a szemöldökét.
Hisz ez gyorsabb, mint gondoltam. A létrá le a partig 1 perc és 40 másodperc, ugyanez felfelé 2 perc, legalábbis Flint számára. Persze olyan sportemberféle. Ha az ember normálisan gyalogol, és aztán lekúszik a létrán, az egész majdnem 1/4 órába telik.
Weston bólintott.
Még valamit meg kell vizsgálnunk, mondta, ezt a pipa ügyet.
Brett pipázik, mondta Colgate. Aztán Marshall és a pap, Redfern cigarettázik, az amerikai legszívesebben szivarozik. Barrier nagy nem dohányos. 1 pipa van Marshall szobájában, 2 a Brettében, 1 pedig a papéban. A szobalány azt mondja, Marshallnak 2 pipája van. A másik szobalánynak nincsenek valami tündöklő szellemi képességei, nem tudja megmondani, hogy a vendégeinek 1 pipája van. Csak úgy bizonytalanul állítja, hogy 2-3-at figyelt meg a szobájukban.
Weston bólintott. Mi van még?
Utána néztem a személyzetnek is. Minden rendben. Harry, aki a bárban van, Marshallal egybehangzóan azt hallotta, hogy 10:50-kor a kapitány valóban a bárban volt. William, a partőr, majdnem egész délelőtt a szálloda közelében a sziklalétrát javította. Rendes fickónak látszik. George a teniszpálya jelzéseit hozta rendbe, aztán néhány virágot ültetett az ebédlő közelében. Egyikük sem látott volna meg senkit, aki a műúton érkezik a szigetre.
Hány órakor húzódott vissza a víz a műútról?
Körülbelül 9:30-kor, uram.
Weston a bajuszát szibálta. Akkor mégis lehetséges, hogy valaki arról jött. Új szempontunk van, Colgate!
És elmondta a szendvicses doboz felfedezését a barlangban. Az ajtón kopogás hallatszott.
Tessék, mondta Weston.
Marshall kapitány volt.
Lenne szíves megmondani, kezdte, hogy mikorra tűzhetem ki a temetés időpontját?
Úgy hiszem, a hivatalos halott szemlét holnap utánra tesszük, Marshall kapitány.
Köszönöm.
Bocsánat, uram, mondta Colgate felügyelő. Engedje meg, hogy ezeket visszaadjam önnek. Ezzel átadta a 3 levelet. Kenneth Marshall egy kissé keserű mosollyal nyúlt utánuk.
Ellenőrizte a rendőrhatóság a gépelésem gyorsaságát? Kérdezte. Remélem, tisztázódtam a gyanú alól.
Igen, Marshall kapitány, mondta udvariasan Weston ezredes. Ezt a bizonyítványt nyugodt lélekkel kiadhatjuk a maga számára. A levelek legépelése valóban 1 teljes órát vesz igénybe. Sőt, ezen felül a szobalány is hallotta, amikor 10:50-kor még gépelt, 11:20 pedig egy másik tanú látta, hogy dolgozik.
Igazán, dünnyögte Marshall kapitány. Nos, ez igazán nagyon örvendetes.
Bizony, Miss Darnley 11:20-kor lépett be a szobájába, de ön annyira elmerült a gépelésben, hogy láthatólag észre sem vette.
Kenneth Marshall arckifejezése egykedvűvé vált.
Miss Darnley ezt állítja?
Szünetet tartott.
Pedig téved. Én ugyanis láttam őt, bár lehet, hogy elkerülte a figyelmét. A tükörből láttam.
De azért, mondta Poirot, nem hagyta abba a gépelést?
Nem, felelte Marshall kurtán. Minél előbb kész akartam lenni. Egy kicsit várt, aztán váratlanul azt mondta.
Van még valami, amiben rendelkezésükre állhatok?
Nincs, köszönjük, Marshall kapitány.
Kenneth Marshall bólintott és kiment.
Itt megy a legreményteljesebb gyanúsítottunk, és ártatlan,
mondta Weston és sóhajtott.
No csak, itt van Nizn.
A doktor belépett, Valami izgalom volt észrevehető a viselkedésében.
Szép kis halálos adagot küldtek át nekem,
mondta.
És mi volt az?
Hogy mi? Diacetil morfinum hidroklorid. Ezt az anyagot közönségesen úgy hívják, hogy heroin.
Colgate felügyelő füttyentett egyet.
Most már helyre zökkentünk, mondta. Higgyék el nekem, ez a kábítószerzőr mindennek a nyitja.
A vörösökörből egy kis csoport tódult ki. A rövid halott szemle azzal ért véget, hogy 2 héttel elhalasztották. Rosamund Darley csatlakozott Marshall kapitányhoz. Suttogóra fogott hangon mondta.
Nem is volt olyan borzasztó, ugye, Ken?
A férfi nem válaszolt azonnal. Azért csak érezte a falusiak bámész tekintetét, a szinte testére bökő ujjakat, és hallotta a suttogó, sziszegő szavakat.
Ő az édesfiam, nézd csak, ez a férje. Hazám, itt megy, bizony!
Ezek az eldünnyögött megjegyzések ugyan nem jutottak el a fülébe, de azért csak megsebezték az érzékenységét. Mintha valami 20. századbeli pellengérre állították volna. A sajtóval már megvívta első csatáit, azokkal a magabiztos, bőbeszédű ifjoncokkal, akik szakértők voltak abban, hogyan kell megdönteniük hallgatásának bástyáját, amelyet ilyenfajta megjegyzésekből próbált felépíteni. Nekem tulajdonképpen nincs is semmi mondani valóm. Még azok a rövid, egytagú szavak is, amelyeket azzal a meggyőződése lejtett ki, hogy ezekből aztán igazán nem kerekedhet semmiféle félreértés, még ezek is megjelentek a reggeli lapokban, persze teljesen más formában és értelemmel.
Amikor megkérdeztük, hogy felesége halálának titka csak annak a feltételezésével lenne megmagyarázható, hogy egy mániákus gyilkos tévedt valamiképpen a szigetre, Marshall kapitány kijelentette, hogy...
És így tovább, és így tovább. A fényképezőgépek szünet nélkül kattogtak. Még ebben a percben is megütötte fülüket a jól ismert hang. Marshall félig megfordult. Még látta, mint egy mosolygós arcú fiatalember vidáman bólint feléje, mint aki dolgát jól végezte.
Marshall kapitány és barátnője a halott szemle befejeztével elhagyják a vörös ökröt, mormolta Rosamund.
Marshall összerezzent.
Hiába minden, Ken, mondta Rosamund, ezzel szembe kell nézni. Nem csak Arlene halálára gondolok, hanem az azzal együtt járó meghurcolásra, a magára meredő tekintetekre, a pletykázó nyelvekre, a lapok légből kapott interjúira. A legjobban azzal teszi túl magát rajta, ha humorosnak találja. Elő azokkal a régi értelmetlen klisékkel, aztán nevessen gúnyosan mindenkinek a szemébe.
Maga így tesz? Kérdezte Marshall.
Igen. A lány szünetet tartott. Maga nem, tudom.
A mimikri, ez a maga stratégiája. Passzív ellenállás, beleolvadni a háttérbe. Csak hogy itt ezt nem teheti, mert itt nincs háttér, amibe beleolvadhat. Itt nem bújhat el a tekintetek elől. Kiválik, mint a csíkos tigris a fehér háttérből. Maga a meggyilkolt asszony férje, az Isten szerelmére, Rosamund.
Hiszen csak a javát akarom, kedvesem, mondta a lány gyengéden.
Néhány lépést tettek meg a csendben. Aztán Marshall azt mondta megváltozott hangon.
Tudom, én sem vagyok igazában hálátlan, Rosamund.
Már túl voltak a falu legszélső házain. A tekintetek még követték őket, de a közelükben már nem volt senki. Rosamund Darley lehalkította a hangját, mikor egy kis módosítással megismételte első megjegyzését.
Végeredményben nem is volt olyan borzasztó az egész, nem?
A férfi egy percig hallgatott, aztán azt mondta.
Nem is tudom.
Vajon mi a rendőrség véleménye?
Még nem foglaltak állást.
Újabb percnyi szünet után Rosamund megkérdezte.
Hát az a kis ember, az a Poirot, gondolja, hogy tényleg érdeklődik az ügy iránt?
Aminap még egész nap a rendőrfőnök körül sündörgött,
mondta Marshall.
Tudom, de vajon részt is vesz a nyomozásban?
Honnan a pokolból tudnám, Rosamund?
Nem fiatal már, valószínűleg egy kicsit gügye is,
mondta elgondolkozva Rosamund.
Lehet.
A műútra értek. Szemben velük a nap fényében nyájasan terült el a sziget.
Néha, mondta váratlanul Rosamund, minden olyan valószínűtlennek tűnik. Most ebben a percben Szinte el sem tudom hinni, hogy megtörtént.
Azt hiszem, tudom, mire gondol, mondta lassan Marshall. A természet oly kíméletlen. Egy hangyával kevesebb. Ennyi a természet reakciója.
Igen, mondta Rosemond, és tulajdonképpen nekünk is ebből a szempontból kellene az ügyet nézni.
Marshall gyors pillantást vetett Rosemondra. Ne szomorkodjék, kedves. Nincs semmi baj. Igazán nincs, mondta halkan.
Linda elibükjött a műútra. Úgy mozgott, ugrándozva, mint egy ideges kis csikó. Fiatal arcát elcsúfították a szeme alatt égtelenkedő mély fekete karikák. Ajka száraz volt és cserepes.
Mi történt? Kérdezte lihegve. Mit mondtak?
A halott szemlét két héttel elhalasztották, mondta apja kurtán.
Ez azt jelenti, hogy... hogy nem döntöttek?
Azt. Még több bizonyítékra van szükségük.
De hát mit gondolnak?
Marshall akarata ellenére elmosolyodott.
De édes gyermekem, honnan tudnánk mi azt? És kik mit gondolnak? A halott kém, a bíró, a rendőrség, a riporterek, vagy a ledőrkámbi halászok?
A rendőrséget értettem, mondta Linda lassan.
Akármit gondol is a rendőrség, mondta Marshall szárazon, azt most nem közlik senkivel. Ahogy kimondta, szorosan összezárta a száját, és bement a szállodába.
Rosemond Dunley éppen követni akarta, amikor Linda megszólalt.
Rosemond!
Rosemond megfordult. Szívébe markolt a lány boldogtalan arcán tükröződő néma esengés. Karon fogta Lindát, és így kettesben lépegettek visszafelé a szálloda épületétől a sziget túlsó végére vezető ösvényen.
Próbáld meg túltenni magad a dolgokon, Linda, mondta Rosemond gyengéden. Tudom, hogy mindez borzalmas és megrázó, de hát mi értelme van annak, hogy egyre ezeken töprengsz? Hiszen te csak tudod, hogy egy cseppet sem szeretted Arlénát.
Érezte, hogy a lány teste végig borzong, amikor válaszolt.
Nem, valóban nem szerettem.
Valaki gyászolni, az más, folytatta Rosemond. A felett az ember nem tud napi rendre térni, de a borzalmon és megrázkódtatáson felül lehet emelkedni, mégpedig úgy, hogy az ember nem rágódik rajta szüntelenül.
Nem érti ezt maga, mondta Linda élesen.
De talán mégis, szívecském.
Linda megrázta a fejét.
Nem, nem érti. Egy cseppet sem. És Krisztin sem.
Mindketten nagyon kedvesek hozzám, de az én érzéseimet nem érthetik meg. Maguk csak azt hiszik, az valami beteges dolog, hogy folyton azon rágódom, amin nem kéne.
Hallgatott egy cseppet.
De ez még nem minden. Ha tudnák azt is, amit én tudok.
Rosemond holtra rémülten állt meg. Az ő teste nem reszketett meg, ellenkezőleg megdermett. Csak állt így egy-két pillanatig, aztán kihúzta a karját a Lindájéból.
És te mit tudsz, Linda?
Kérdezte. A lány rábámult, aztán megrázta a fejét.
Semmit, suttogta.
Rosemond megragadta a karját. A szorítás fájt, Linda alig észrevehetően megrázkódott.
Vigyázz, Linda, mondta Rosemond, nagyon vigyázz.
Linda holt sápat lett.
Nagyon vigyázok, mondta. Az egész idő alatt nagyon vigyáztam. Ide figyelj, Linda, unszolta Rosemond.
Amit egy-két perccel előbb azt mondottam, azt változatlanul állom, még százszor jobban.
Verd ki az egész ügyet a fejedből. Ne gondolj rá többet. Felejts! Felejts! Megy az, ha akarod.
Arléna meghalt, és most már semmi sem támaszthatja fel.
Felejts el mindent, és gondolj a jövőre. Mindenek felett pedig tartsd a szád.
Linda kicsit összerezzent.
Maga, kérdezte, maga talán mindent tud?
Én semmit sem tudok, mondta Rosemond energikusan. Véleményem szerint egy kóbor őrült került a szigetre, és az ölte meg Arlénát. Ez a legvalószínűbb megoldás.
Úgy szólván biztos vagyok benne, hogy végül a rendőrség is ezt lesz kénytelen elfogadni. Ennek kellett történnie, és ez is történt.
Ha apa, kezdte Linda, Rosemond közbevágott.
Erről ne beszélj.
De egy valamit meg kell mondanom, szólt Linda.
Anyám...
Mi volt vele?
Őt gyilkosság miatt állították bíróság elé, nem?
Igen.
Linda lassan folytatta. És akkor apa feleségül vette. Ez arra val, nem, mintha apa tulajdonképpen nem tekintené a gyilkosságot olyan nagy bűnnek. Legalábbis nem mindig.
Ilyesmit ne mondj, még nekem se, mondta Rosemond élesen. A rendőrségnek semmi terhelő adata nincs apád ellen. Az alibije megcáfolhatatlan, tökéletes biztonságban van.
Csak nem gondolták először azt, hogy...
Apa, suttogta Linda.
Nem tudom, mit gondoltak, kiáltotta Rosemond. De most már tudják, hogy ő nem tehette. Nem érted? Ő nem tehette!
Szavaiban parancsoló tekintély volt, tekintete feltétlen engedelmességet követelt. A lány hosszan, reszketve sóhajtott.
Hamarosan elmegy innen, mondta Rosemond. Aztán majd mindent, de mindent elfelejtesz.
Linda váratlan hevességgel azt mondta.
Sosem fogok felejteni.
Hirtelen sarkon fordult, és visszaszaladt a szobába. Rosemond csak bámult utána.
Van valami, amit szeretnék megtudni, madám.
Christine Redfern kissé szórakozottan nézett Poirotra.
Igen?
Kérdezte. Hercule Poirot nem sok figyelemre méltatta a szórakozottságát. Észrevette, hogy az asszony tekintete hogyan követi férjének alakját, amint odakint a bár előtti teraszon fel és alá lépked, de e percben nagyon kevéssé érdekelték a puszta házastársi problémák. Felvilágosítást akart.
Igen, madám, mondta, egy szó érdekel. Egy talán csak véletlenül választott kifejezés, amely felkeltette a figyelmemet a napokban.
Christine szemével még mindig Patricket követve megkérdezte.
Igen? És mit mondtam?
A rendőrfőnök egyik kérdésére felelt. Azt mondta el, hogyan ment be Linda Marshall szobájába a büntett elkövetésének napján, hogyan vette észre, hogy Linda nincs ott, és hogyan tért vissza. Akkor történt, hogy a rendőrfőnök megkérdezte öntől, hol járt a kislány.
És én, mondta Christine meglehetősen türelmetlenül, azt feleltem rá, hogy fürdött. Erről van szó?
Igen ám, de ő nem pontosan ezt mondta. Nem azt mondta, hogy fürdött, hanem ezeket a szavakat használta.
Azt mondta, fürödni volt.
No, és ez nem ugyanaz? Kérdezte Christine. Nem, egyáltalán nem. A válaszadás formája egyben bizonyos állásfoglalást is sugalmaz. Linda Marshall bejött a szobába, strandruhát viselt, és mégis valamilyen oknál fogva ő nem tételezi fel azonnal, hogy fürdött. Erre vallanak a szavai. Azt mondta, fürödni volt. Mi volt az a lány megjelenésében, vagy a maga viseletében, vagy valamelyik ruhadarabján, esetleg egy elejtett szavában, ami arra bírta önt, hogy meglepetést érezzen akkor, amikor Linda azt mondta, hogy fürdött?
Christine figyelme most már elfordult Patricktől, és teljesen Poirotra irányult. Úgy látszik, sikerült felkelteni az érdeklődését.
Nagyon ügyes kérdés, Monsieur Poirot, mondta. Teljesen igaza van, most, hogy felidéztem az egészet az emlékezetemben, valóban egy egész kicsit meg voltam lepve, amikor Linda azt mondta, hogy fürdött.
De miért, madám, miért?
Igen, miért is? Éppen erre próbálok visszaemlékezni. Ó, igen, azt hiszem a kezében tartott csomag miatt.
Csomagja volt?
Igen.
Nem tudja, hogy mit tartalmazott?
De igen, tudom. A csomag spárgája elszakadt, csak olyan lazán volt megkötve, mint ahogy már a faluban szokásos. Gyertyák voltak a csomagban, szét is szóródtak a padlón. Még segítettem is felszedni.
Úgy, mondta Poirot. Gyertyák?
Christine rábámult, azt mondta.
Valami izgatja önt, Monsieur Poirot?
Azt nem mondta meg Linda, hogy miért vette a gyertyákat?
Kérdezte Poirot.
Christine gondolkodott. Nem. Nem hiszem. Biztosan azért, hogy éjszaka is olvashasson. Talán elromlott a villany.
Ellenkezőleg, madám, az ágya melletti villanylámpát a legnagyobb rendben találtam.
Akkor nem tudom, hogy mi a csodának kellett neki a gyertya.
És hogy viselkedett Linda, kérdezte Poirot, amikor a spárga elszakadt és a gyertyák kiestek a csomagból?
Izgatott volt, és zavarba jött,
felelte lassan Christine.
Poirot bólintott. Naptárt nem látott a szobájában? Kérdezte. Naptárt? Miféle naptárt?
Valószínűleg zöld színűt, letéphető lapokkal, mondta Poirot.
Christine szinte hunyorgott, olyan erősen próbált visszaemlékezni.
Egy zöld naptár, egy fényes zöldet, igen, láttam ilyet, csak arra nem emlékszem, hogy hol. Lehet, hogy Linda szobájában, de nem vagyok benne biztos.
De feltétlenül látta?
Igen. Poirot ismét bólintott. Mire céloz, monsieur Poirot? Kérdezte Christie meg.